Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd. Vendégünk ma este Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alapbizottságának elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Azt mondta a kinevezése után nem sokkal, hogy számos aránytalanságot megkíván szüntetni a kulturális alap működésében, működése során. Például mikre gondolt?
Sokféle van. Mondjuk az egyik a területi, tehát a Budapest vidék és határon túli területek. Ezt úgy kell érteni, hogy többé-kevésbé köztudott az értelmiségi körben, hogy Budapest az országos terítési programokat csinál. Tehát az, hogy Budapest többet kap, mint a ráeső népességnek illene adni, az önmagában érthető. Na de mondok egy számot. A 2010-es esztendőben az eddig megítélt összegekből Budapest kapott 3,2 milliárdot. Tehát budapesti pályázók, így mondom. Vidéki pályázók kaptak 1,7 milliárdot, tehát valamivel többet csak, mint a felét, és határon túlról pedig 110 milliót. Na most az aránytalanság akkor különösen szembetűnő, ha az ember látja, hogy a vidéki pályázók azok nem 50%-a a budapestieknek, vagyis egy-egy vidéki tétel kevesebbet kap átlagosan, mint egy budapesti tétel. A határon túliaknál dettó ugyanez a helyzet, ott majdnem 50 részét kapják az összegnek, és alig kevesebben, mint tizede a budapesti pályázóknak a vidékiek. Tehát ezt, vagy határon túliak. Tehát ami itt egy nagyon hangsúlyos tennivaló, hogy fölhozni, megismertetni egy kicsit jobban, már ez a 12 évvel ezelőtt is gond volt, hogy a határon túliak nem pályáztak. Persze el is lehet őket bátortalanítani. És ugyanez igaz a vidékre is. Hát vannak olyan speciális területek, mondjuk, mint a népművészet és a közművelődés, ahol a vidék erősebb, vagy a könyvtár, ahol kiegyenlített. De ezt szerintem a többi területén is szélszerű lenne ezt a kérdést megoldani. Két oldalról, egyfelől az alap felől, másfelől a pályázókat bátorítani arra, hogy pályázzanak. Harmadsorban pedig bizonyos területeken elérni, hogy a vidék és a határon túli is úgymond országos ismertségre tegyen szert. Tehát ha van egy helyi lap vidéken, ami egy fontos lap, és nem ismerik az országban, hanem csak mondjuk a szűkebb régión belül is, ott is csak úgy elenyésző mértékben. A másik az a aránytalanságban az érvényesül egyébként ugyanebben a dologban, érvényesül attól, hogy a bizonyos lobby irányok elbillentik az egyensúlyt. Mondom a példát, a Zeneművészeti Kollégium 2010-ben kiírt egy hangverseny pályázatot, 136 győzte körülbelül. Úgy emlékszem, legalábbis a számítógépen kellett így egyenként leszámolnom, tehát lehet, hogy tévedtem, de mondjuk plusz-minusz egy 136 győztes pályázat, ebből 100 budapesti, 29 miskolci, 4 pécsi, és a maradék 3-on osztozik a ország többi része. Hogy lehetséges ez? A Budapest vidéki problémát értjük, határon túli ebben nincs, miért nincs, nem tudom. És úgy is, hogy ugye budapesti zenekar nem megy határon túlra koncertezni, tehát ez így is van. Ugyanakkor megcsillagozzák az összeférhetetlen döntéseket, vagyis azokat a döntéseket, ahol minősített többséggel kell megítélni, mert van a kollégiumban egy olyan személy, aki érdekelt. A miskolci személy. Ugye a 29 miskolci döntésből 25 meg volt csillagozva, mondván, hogy ott az összeférhetetlen. Tehát érezni lehet, hogy az összeférhetetlenség torzítani tud a kívánatos arányokon. Annak idején nekem fontos volt az, hogy piramiszerűen épüljön föl a rendszer, vagyis sok kicsi kapjon. Ez egyébként egybecseng ezzel, hogy amatőrök, vidék, stb., meg határon túl, mert ebből épül föl maga a kultúra piramisa, és utódom és elődöm, Harsányi László megfordította, és azt mondta, hogy kevés kapjon sokat. Egyébként ez a rendszer működött is mostanáig, tehát 8 éven keresztül ez érvényesült, ezt vissza akarom fordítani, mert ez természetellenes, egyrészt pedig pont azokat zárja ki az alap támogatói köréből, akik a leginkább rászorultak. Tehát van egy olyan elvem, hogy érték, de mellette a rászorultság is legyen figyelembe véve. Tehát van egy költő, aki, tételezzük föl, hogy ez így igaz, nem minden kollégium ír ki pályázati díjat. A pályázati díj ugye elvész, mert a vesztes nem kapja vissza. Befizeti, pályázik, elveszíti. Akkor másodjára már meggondolja. Sőt, ugye bizonyos dolgokat meg kell vegyen, tehát a cégbírósági ilyen-olyan papírokat, pénzbe kerül a beszerzése. Az, aki mondjuk havonta nem éri el a jövedelmével a mondjuk a minimálbért, vagy a, mondjuk a átlagos országos jövedelmi szintet, az nagyon meggondolja, hogy mire adja ki a pénzt. Tehát nem csak a gyermekek sérülnek, amit én olyan fontosnak tartok, hogy ez a bizonyos elitista szemlélet, ami a kultúrában a gyerekeket egyszer mellőzi, ez is egy ilyen fajta aránytalanság, hanem mondhatom úgy, hogy az idős éhen kórász költő, aki szeretné, ha megjelenne vége a verses kötet, tehát az, aki ugye jár metróval, villamossal, a Moszkva téren lát költőket, akik árulják 300 forintért a kézzel sokszorosított verseiket. Hát azért ez József Attila után ennyi idővel azért egy kicsit torokszorító, tehát ez is egy szempont. Úgyhogy ilyen típusú van még más is, csak nem biztos, hogy most eszembe fog tudni jutni, mert túl sok minden van egymás mellett, de majd a beszélgetés közben talán beugrik.
Mivel beszélnénk a jövőről, egy picit maradjunk a jelennél. Mekkora az az összeg, amelyről 2010-ben beszélünk, tehát amit a kollégiumok felosztanak?
Hát van egy tényleges összeg, ami bejött, az 7 milliárd 200 millió, eddig ennyit osztottak szét, és ezen kívül van egy várható, ami meg fogja haladni sejthetően a 10 milliárdot, és ebből 2 milliárdot ugye a kulturális kormányzatnál a kormány zárolt. Tehát azt jelenti, hogy a Nemzeti Kulturális Alap legrosszabb esetben 8 milliárdot oszthat ki idén, de azért mondom, hogy legrosszabb esetben, mert várhatóan lesz valami többletbevétel, és akkor ez meghaladja a tavalyit, mert a tavaly volt 8 milliárd. Tehát névértékben a legrosszabb esetben ugyanott fogunk maradni, ahogy tavaly tartott az alap.
Ugye ez a bevétel, ez kizárólag a Szerencsejáték ZRT befizetéséből származik. Tervezi, jónak látná, elképzelhető, hogy változik a finanszírozás modellje, tehát hogy a kulturális alapban más jellegű befizetések is bekerülnek?
Hát minden pénznek örülünk természetesen. Ma reggel járt nálam Zentai Péter, és ő mondta, hogy amiről én nem tudtam, hogy korábban volt egy olyan kapcsolat a MASZRE, és aminek most nem lesz könnyű kibontanom, de azt hiszem, hogy a magyar könyvíróknak a szervezete ez, amely rendelkezik egy saját forrással, mondjuk 20-30 milliós forrással, és a Szépirodalmi Kollégium között beraktak ők is pénzt, és ebből az összegből lehetett alkotói pályázatot, ösztöndíjat kiírni. Sajnálatos módon, személyi okok miatt ez szétment ez a dolog, és hát most az én feladatom többek között az lenne, hogy helyreállítsam ezt a kapcsolatot, mert ilyen típusú egyébként nem sikeres próbálkozásaim nekem is voltak, hogy más tárcákkal, például a külügyminisztériummal, én is bedobok 50 milliót, te is bedobsz 50 milliót, és akkor ebből a 100 millióból egy pántlikázott támogatást tudunk. Ez az én esetemben úgy nézett volna ki, hogy a határon túliaknak ilyen milliós-milliós széltámogatású programokat írhattunk volna ki, 50 millióból 100-at, mert hogy a külügy is berak 50 milliót. Ez elakadt. Menet közben nem a mi hibánkból, és nem is a külügy hibája. Úgy értem, nem az alap és nem a külügy hibájából, nem mondom meg, hogy kinek a hibájából, de személyi hiba volt ez is. És hát ez ilyen dolgot kell korrigálni most is, hogy jó lenne ezt visszaállítani, mert az alkotói támogatást kellene, ez is egy aránytalansági kérdés, ugye, hogy az alapnak az alapcélkitűzése annak idején 93-ban az volt, hogy első helyen az alkotást, a kultúra teremtést, második helyen a terjesztését, ami mondjuk bontható, mert más az, hogy valami megjelenik könyv alakban, és más az, hogy azt el is jut az olvasóhoz, és nem marad a raktárban. És a harmadik pedig a kultúra megőrzése. Na most bekerült emellé a kultúra ünnepe, mondhatnám így is kategória, vagyis a fesztiválozás, ami már sokan nehezményezik, hogy én támadom. Én nem a kulturális eseményeket és kulturális fesztiválokat támadom, amilyen a Kapolcsi Völgy Fesztivál, vagy a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, vagy az Empléni Zenei Hetek, hanem a kulturálisnak mondott, vagy annak álcázott olyan fesztiválokat, mint a Miskolci Kosonya Fesztivál például. például, ami önmagában biztos, hogy azon belül a kulturális eseményt támogatják, és a kocsonya evést nem, de mégiscsak úgy jelenik meg a plakáton, ez 2007-ben volt, és égnek állt a hajam, mi volt NK elnöknek, hogy mit látok én, hogy van egy plakát, Kocsonya Fesztivál Miskolcon, és akkor alul meg támogatja az NK. Elkezdtem remegni, mint a miskolci kocsonya, nem fogok remegni, hogy az ilyen dolgokat felszámoljuk.
Tehát mindenképpen számol azzal, hogy bővíthetőek valami módon a keretei.
Hát remélem csak, azt nem tudom, mert ez nem, ugye mindenütt szűkösek a források, hát mi szívesen fogadunk mindenfajta kívülről érkező kezdeményezést ebben. Olyan értelemben korai, hogy tudnék biztosat mondani, de tudok olyanról, milliárdos tételről, amelyikre van esély, hogy belép ebbe a körbe, elsősorban határon túli támogatásról lenne szó. Hát de egy hete vagyok, és mindenki szabadságon van, ezek mink egyre mondjuk SMS-ekben, telefonokon érkező, és feltételes dolgok természetesen.
Az NK működésének egyik érzékeny pontja az a miniszteri keret, ugye ez most 25% a költségvetésnek, tervezi-e, hogy ebben valamilyen változás lesz, vagy lehet-e?
Igen, én tettem javaslatot a miniszter úrnak, egyrészt abban, hogy ami talán egy kisebb gond, hogy az összeférhetetlenségnek az a legpraktikusabb megoldás, hogy mindenki, aki a Nemzeti Kultúrás Alapnál összeférhetetlen a döntési sorozatban, az pályázhasson a miniszteri keret terhére. Tehát dönts el a miniszter, hogy XY kurátor, akinek van egy cége, és ugyan nem ő pályázik, hanem mit tudom, a cég keretén belül valaki pályázik valamilyen konkrét kulturális eseményre, vagy programmal, vagy alkotással, az onnan kaphasson pénzt. Tehát ez egy lehetséges megoldás. A másik, hogy az úgynevezett nagy kulturális, amit kiemelt kulturális programok címen támogatott Hiller is, de Hiller létrehozott erre ideiglenes kollégiumot, ami az alaphoz lesz sorolva, és tulajdonképpen az alap költségvetését terhelte, még annak örülnék, hogyha nem ez, hanem az menjen a miniszteri keretbe, mert a miniszteri keretnek is van egy története, a Mádl Ferenc idejében ez a keret 15 millió forint volt, tehát nem egy jelentős összeg, az ma persze többet érne, és ez egy 600 millióból volt 15 millió, de hát az arányból, ugye az első évben azt hiszem 600 millió volt a bevétel, de azért arányokat lehet látni, hogy ez nem 25, és nem 50, és nem 37%. Én minden olyan úgymond politikailag, idézőjelbe téve politikailag címkézett támogatási módot nem szeretek. Tehát a miniszteri keret az arra alkalom, hogy a kliensek érkezzenek és kérjenek, mert ezek mögött nincs pályázat. A miniszternek módjában áll, mi javasoltuk is a miniszter úrnak, léthelyi miniszter úrnak, hogy az a jó, hogyha pályázatokat találnak ki a minisztériumban, és azokat próbálják a pályázók elnyerni, és nem úgy, hogy egyedi alapon, hogy miniszter úr adj nekem pénzt, hiszen én... Ez nem jó. A meghívásos pályázat ugyanúgy nem jó. Sajnos a alap tele van meghívásos pályázatokkal. A meghívásos pályázatnak ugye ebben az elmúlt korrupt időszakban, amin keresztül ment az ország, ennek nincs jó üzenete. Az azt jelenti, hogy kiválogatom azokat az embereket, akik közül akarok adni, akiknek akarok adni konkrétan pénzt. A meghívásos pályázat gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenki kap. Az én időmben egyféle meghívásos pályázat volt, elmondom. Ezt én találtam ki, ugye akartam segíteni a MOMIN, az Iparművészeti Egyetemen tanuló animációs hallgatóknak, és rábeszéltem az úgynevezett mozgókép kollégiumot, hogy a diplomafilmeket az ott diplomázó fiataloknak meghívásos alapon támogassák, azt hiszem 150 ezer forinttal, tehát nem volt egy nagy összeg. De ennek így még van értelme, mert ez nem kötődik, egy szakmához kötődik, a műfajhoz kötődik, de nem arról szól, hogy a saját unokaöcsémnek akarok pénzt adni. Tehát van itt mit rendbe tenni, nem hiszem, hogy a minisztérium szívesen mondana le a miniszteri keretről, de érdemes célszerű, vagy értelmes, praktikus, okos tartalommal megtölteni. És hát én ezt a két javaslatot, pontosabban ezt a három, tehát hogy pályázat, kiemelt programok és az összeférhetetlenség feloldása. Ez szerintem ez már egy jó alap.
Tervezi egyébként mondjuk az elmúlt 8 évre vonatkozóan akár a miniszteri keretnek a felhasználásának az elemzését, értékelését, vagy a vizsgálatát, vagy akár az egész alapnak a vizsgálatát?
Hát a vizsgálatról, mint az állami számvevőszék elvégzett egy vizsgálatot még az előző elnök ideje alatt. Semmi olyan dolgot nem talált, ami miatt azt kellene mondanom, hogy a szekrényből csontvázak dőltek ki, de kidőltek nem jó döntések. Tehát az, mi a módja? A statisztika fantasztikus, ez egy nagyon érdekes dolog, én művész létemre egy nagy élvezetet leltem már 98-ban is, meg most is abban, hogy böngészek a statisztikákban. Tehát amikor ilyen számokat tudok mondani, hogy 136 pályázatból 100, stb., vagy hogy 3,2 milliárd és 110 millió, akkor ez mind a statisztikákból jön ki. Erre nem mondhatja senki sem azt, hogy jó, te számokat látsz, és nem látod mögötte a teljesítményt. Nagy számok törvénye alapján itt a számok döntőbbek, tényleg fontosabbak, és hát ezt minden területnél szinte de ahol hiba van, az azonnal kibukik egy ilyenfajta összehasonlításból. Az én dolgom ez, tehát én, ha valamilyen módon egy stratégiát, stratégiavázlatot próbálok összekaparni a részint az alap számára, részint a miniszter úrnak a jóváhagyásra, akkor ezek a szempontok segítenek ebben, hogy hol változtassak. Mert vannak mondjuk más logikájú lépések is. Ugye akarunk egy kicsit a kollégiumi rendszeren is változtatni. Az egyik ilyen változtatási elképzelésem, nem egyedül találtam ki ezt, hogy ugye most jelen pillanat az építészeti kollégium egyedül van, annak idején ez az én veszőparipám volt, hogy micsoda dolog, hogy képző iparművészet van, építészet nincs, de nem igazán volt kitalálva, hogy mi a dolga. És ugye van azon kívül van egy múzeumi kollégium, és létrejött a Harsányi időszakában egy műemlékrégészet. A műemlékrégészet nem igazán tartozik össze. Mert a régészek nem a műemlékek alattásnak, hanem ez a múzeumok dolga. Most pláne inkább az ő dolguk lesz, mert megszűnik az az intézmény, amelyik ugye a szádaépítéseknél megpróbálta magánaki sajátítani ezt a területet. És hát azt fogom javasolni, hogy a építészethez menjen a műemléki terület, ami logikus, és menjen a régészet a múzeumhoz. Ezzel megszűnik egy kollégium, és hát megszűnnek, szeretném legalábbis megszüntetni ezeket az úgynevezett ideiglenes kollégiumokat, amelyek más irányelvek, más szempontok szerint jönnének létre. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy az ember a gyakorlatból látja, vagy a tapasztalatból látja, hogy mit érdemes változtatni. Kaptam egy régész ismerősömtől egy e-mailt, ami azt mondja, hogy ösztönösen ráéreztél, hogy mi a tenni. Visszaértem neki, hogy ezek szerint logikus az ösztönöm, mert a logikából is ez következik. Nem kell ez ösztönösnek lenni.
A kollégiumok rendszerében csak átalakulás lesz, például ilyen átrendezés, vagy lesznek esetleg új kollégiumok is, lesznek esetleg új területek?
Nem, akarnak. Tehát bejelentkeztek már olyanok, akik új kollégiumokra szeretnének, mert azokon a területeken, ahol ők eddig pályáztak, ott olyan korlátozások és olyan szabályváltozások történtek, hogy ezt a jégkopot nyelik. Na, de nem a mi területünk, tehát nem indokolt. Az alap működésének is van egy bizonyos korlátja. Tehát lényegében a Nemzeti Kulturális Alap munkatársai kezelik a miniszteri keret összes pályázatát is, és kezelik az NKA kollégiumaihoz befutott összes pályázatot. Ez 109 embernek ad nagyon sok és komoly munkát. A kollégiumok az emlékezetem szerint a 150 fő körül állnak föl. Ennél több munkát nem lehet. 10 000 pályázat. Ebből a 10 000-ből több, mint a fele valamilyen mértékben részesült támogatásban. Ez egy folyamatos, nagyon intenzív munkát jelent azon, akik csinálják, és nem látom az új kollégiumot. Mindenki kitalálhatja, hogy nekem legyen egy új. A példámat azért elmondhatom, mert nem érdektelen, hogy a tudományos és szakkönyvírók paraszkodtak, hogy ők kérnek egy új kollégium alapítási lehetőséget, és én erre azt jeleztem vissza, hogy ez egyrészt az alapnak a, most keretünk sincs rá az elvonások miatt, de az alapnak a szemletétől is idegen lenne, hogy tovább osztjuk a úgymond műfajokat. Tehát ez annyit jelentene, minthogyha az elemművészeti kollégiumot ketté osztanánk egy könnyűzenei és egy komoly zenei kollégiumra, vagy a képzőművészeti kollégiumot festészeti, szobrászati és grafikai szakai kollégiumra, ugyanis ők azt nehezményezik, hogy a nálunk lévő két kollégium az ismeretterjesztés és szépirodalmi nem oszt nekik pénzt. Ez sem így van. Tehát érdemes ilyenkor kapok valamilyen kritikát, rögtön bemegyek a honlapra, és megnézem a döntéseket, és abból kiderül, hogy 52 olyan pályázatot ítélt meg az ismeretterjesztés, amelyik tudományos és szakkönyv, még szótár és lexikont is megítélt. Tehát inkább azt lehetne mondani, hogy az említett MASRE program keretén belül nem csak a szépirodalmival kellene kötni szerződést a MASRE-nak, hanem az ismeretterjesztő kollégiummal is, akkor nőne a büdzséje, és lehetne céltudatosan úgy kiírni pályázatot, hogy azok kifejezetten tudományos szakkönyvek számára szóljanak. De új kollégiumot alapítani, ezért nincs értelme.
Ugyanakkor lehet arról olvasni különböző elsősorban kultúrpolitikai vitafórumokon, hogy túlságosan nyomtatott médium központú a kulturális alapnak a pályázati rendszere, és az új médiumok, például az audiovizuális megoldások, az internetes megoldások nincsenek kellő súlya jelen. Ilyen jellegű változások várhatók el?
Literának adtam a minap interjút, ugye az egy online honlap, az szóval egy online újság, hogy teszik, vagy online folyóirat. És én azt mondtam, ugyan én ahhoz öreg vagyok már, hogy ezeket én találjam ki, ez a fiatal embereknek a feladata, hogy ilyeneket kitaláljanak, de a digitalizációnak természetesen meg kell adni a helyét a pályázati rendszerben. Tehát nem csak eszközként használni, mint egy, ahogy a festő használja az ecsetet, és az ecset helyett a számítógépet, hanem ez bonyolult história, mert ugye, ahogy nincs korlátozva a sajtószabadságban, nincs meg a helyesebb még egyelőre a digitális médiának, hát nincs nagyobb bajom vele, csak éppen óriási bajaim vannak azzal, hogy mindenki bármit beírhat, úgy érzem magamat már most, mint amikor viszik kivégzésre az embert, és a két oldalt álló csőcselék bekiabál, hogy ne csak a fejét tépjétek rá, nem nyúzzátok meg, szóval ez azért így kicsit túlzás. Most ebben, amikor én támogatok egy olyan médiumot, a digitális médiumot, amely értéket képvisel, viszont kommentbe bármi megjelenhet ebben a médiumban, akkor én azokat is támogatom. Tehát ez sodorja magával. Azért, amikor mondjuk az ember egy szépirodalmi művet támogat, akkor is fölmerül annak a veszélye, hogy olyan pornográfia keveredik bele, amit ugye mindig ki tudnak védeni a szépírók, hogy hát ennek megvan a helye, mert itt értelme van, meg célja van, meg talán. Szóval a filmeknél hasonló módon, tehát sajnos ezek a dolgok nagyon nehezen szétválaszthatók, de ugye azért alapelvként azt kijelenthetjük, hogy a magyar kultúrának mégis a magyar nyelv az alapja. Tehát ez nyelvcentrikus kultúra, ebbe kapaszkodik, mert már a film is ugye egy úgy tetszik, egy globális művészet. Magyarországon ma egy drágább, igényesebb játékfilmet csak az ország nem tud előállítani, az koprodukció kell, de ettől függetlenül miközben az irány ugye óhatatlanul a vizualitás fele halad, az írástól távolodik, ez meg az olvasástól távolodik, ezért még ez is egy picit arra készteti az embert, hogy a betűcentrikus legyen. De én, mint ugye elsőbben mégis a grafikus és filmes, hát azért én nyilvánvaló nem leszek ennek az egyoldalúságnak a képviselője. Mániám az, hogy próbálja kiegyenlíteni az egyes területek között, és ugye tudom, hogy mindenki azon fog erőlködni, hogy ő neki jusson a több, hát én meg majd valamilyen módon egyensúlyt teremtek, ha tudok.
Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alapbizottságának elnöke az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.